Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Folytatódik a Vatikánban a nagybőti lelki gyakorlat. Hatodik elmélkedés. A bukások megalázhatnak, vagy romlásba taszíthatnak. Hetedik elmélkedés. Krisztusnak köszönhetően él bennünk egy rejtett dicsőség. Aranykunyhó. Sajgó Balázs atya elmélkedése nagybőt második vasárnapjára.
A hatodik elmélkedés a nagybőti lelki gyakorlaton. A bukások megalázhatnak, vagy a romlásba taszíthatnak. A Pál kápolnában ezen a héten Erik Várden, a norvégiai Trondheim püspöke által vezetett nagybőti lelki gyakorlaton február 25-én szerdán délelőtt hangzott el a hatodik elmélkedés, amelynek témájául a szerzetes, a S ha ezren esnek is el idézetet választotta a 91. Zsoltárból. A norvég püspök beszédében azokra a bukásokra összpontosított, amelyek szükségessé válhatnak az üdvösség útján, vagy a pusztulás és a romlás ösvényére sodorhatnak minket. Ezután kitért a visszaélések eseteire és a felismerés elmulasztásából eredő hibákra. A lelki életben való fejlődéshez szükség van a szemlélődésben való megérésre, és hogy óvakodjunk minden dualizmustól, figyelmeztetett Erik Várden, trappista szerzetes, a norvégiai Trondheim püspöke a hatodik nagybőti elmélkedésében, amelyet Leó pápa és a római kúria számára tartott. Amikor felfúvalkodottá válunk a büszkeségtől, a bukások alázatossá tehetnek minket, mert megmutathatják Isten üdvözítő erejét. Mérföldkövekké válhatnak a személyes üdvösség útján, amelyekre hálával kell emlékezni. Lehetnek romboló pillanatok, amelyek nem mindig végződnek újongással, hanem a pokol szagát áraszthatják, és a bűnöst a pusztulás és a romlás ösvényére ránthatják, amely, ha széles és hosszú, sok ártatlant tönkretesz. S ha ezren esnek is el oldaladon, a jobbod felől tízezren, téged nem találnak el. Ez a Zsoltár idézet világossá teszi, hogy azok, akik Krisztusban vannak, akik lelki életet kívánnak élni, jobban ki vannak téve a gonosz támadásainak. Semmi sem ártott tragikusabban az egyháznak, semmi sem veszélyeztette jobban a tanúságtételünket, mint a saját házunkban is növekvő korrupció. Az egyház legszörnyűbb válságát nem a világ szembenállása, hanem az egyházi korrupció okozta. A sebek begyógyulása időbe telik. Igazságszolgáltatásért és könnyekért kiáltanak, állapította meg elmélkedésében a trappista püspök. A prédikátor a beteg gyökér keresésére összpontosított a korrupció láttán, különösen amikor a visszaélésekről van szó. Arra számítunk, hogy olyan korai figyelmeztető jeleket találunk, amelyeket figyelmen kívül hagytak. Valamilyen hibát a megkülönböztetésben, a deviancia egy mintázatát. Néha ezek a nyomok léteznek, és okunk van hibáztatni magunkat, hogy nem ismertük fel őket időben. Azonban nem mindig találjuk meg őket, állapította meg Erik Várden püspök. A trappista szerzetes továbbá hangsúlyozta, hogy már a közösségek kezdeti időszakában is, amelyeket ma botrányok öveznek, fel lehetett ismerni a nagy és örömteli jót. Nem feltételezhetjük, hogy kezdettől fogva strukturális képmutatás volt jelen, és hogy az alapítók cinikusan fehérre meszelt síroknak mutatták be magukat. Időnként a valódi ihletettség jeleit találjuk, sőt, az életszentség nyomait is. Hogyan magyarázhatjuk a jó és a torz fejlődések együttélését? A világi mentalitás többnyire feladja. Egy katasztrófa láttán szörnyetegeket és áldozatokat jelöl ki. A prédikátor elismerte, hogy az egyház kifinomultabb és hatékonyabb eszközökkel rendelkezik, amikor eszébe jut, hogy használja azokat. Szent Bernát arra emlékeztet, hogy minél inkább az emberek nemes törekvéseket követnek, annál vadabbak lesznek az ellenséges támadások, és hogy maga az egyház lelki tagjait sokkal keményebben támadják, mint a testieket. A Qui habitat kezdetű 91. zsoltárban a bal és a jobb szavaknak világos jelentése van. A bal oldal a testi természetünket, a jobb oldal a lelki természetünket képviseli. Az áldozatok száma a jobb oldalon nagyobb, mert ott a lelki csatatéren használják a leghalálosabb fegyvereket. A Clairvaux-i apát nem minden lelki betegséget gonosz, szarvakkal és villákkal bíró embereknek tulajdonít, hanem inkább a férfiak és a nők szabadságának használata jelenti a különbséget. A lényege, hogy az emberi természet egy. Ha elkezdünk mélyen belemerülni lelki természetünkbe, más mélységek is feltárulnak. Szembe kell néznünk az egzisztenciális éhséggel, a sebezhetőséggel, a kényelem utáni vágyjal, olyan tapasztalatokkal, amelyek támadás formájában is jelentkezhetnek, mutatott rá a prédikátor. Ezért a lelki életben való fejlődéshez fizikai és érzelmi énünk olyan felépítésére van szükség, amely összhangban van a szemlélődés megérlelődésének folyamatával. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a lelki beállítódások fizikai vagy érzelmi kitöréseket keresnek, és hogy ezeket a kitöréseket úgy racionalizálják, mintha valamilyen módon lelkiek lennének, magasabb rendűek, mint a hétköznapi halandók bűnei. A trondheimi püspök nagyon világos példát említett, kijelentve, hogy egy lelki tanítómester integritása megnyilvánul a beszélgetéseiben és a tanításában, de nem csak ebben. Nyilvánvaló lesz internetes szokásaiban, az asztalnál és a bárban mutatott viselkedésében, valamint mások hízelgésétől való mentességében is. A lelki élet nem egy adalék a létezés többi részének kiegészítésére, hanem annak a lényege, figyelmeztetett Várden püspök. Óvakodnunk kell minden dualizmustól, mindig emlékeztetve arra, hogy az ige testé lett, hogy testünket átitassa a logosz. Ébernek kell lennünk a jobb és a bal oldal felett, ahogy Szent Bernát ajánlja, és vigyáznunk kell, hogy ne keverjük össze az egyiket a másikkal. Meg kell tanulnunk egyformán otthon érezni magunkat testi és lelki környezetünkben, hogy Krisztus, a mi mesterünk, békésen uralkodhasson mindkettőben, zárta szerda délelőtti elmélkedését a prédikátor.
Hetedik nagybőti elmélkedés. Krisztusnak köszönhetően él bennünk egy rejtett dicsőség. Szerdán délután a vatikáni pálkápolnában megtartotta hetedik nagybőti elmélkedését Erik Várden norvég trapista püspök. Ezúttal a dicsőség témáját fejtette ki. Isten óriási lehetőséget ültetett belénk, végtelenül csodálatos a terve számunkra. Az egyház a szentek tanúságtételén keresztül azt üzeni nekünk, hogy a jelen középszerűsége és elkeseredése nem végleges. Amikor Jézus elmagyarázta, mit jelent vele maradni és belépni az országba, amelyet hirdetett, sok tanítványa visszafordult, és nem ment tovább vele. Nem voltak hajlandók elfogadni tanítását a szentségi realizmusról, a házasság felbonthatatlanságáról, a kereszt szükségességéről. Amikor Krisztust megfeszítették a Kálvárián, a szünodosz, amelyik még 6 nappal ezelőtt vele járt, már nem volt sehol. Csak 2 követője maradt, édesanyja és János, a szeretett tanítvány. János pontos leírással szolgál Jézus kenózisáról, ami 2 szinten zajlik. Az egyik az isteni szeretet, melyet a kereszten préseltek ki, a másik pedig az emberi lojalitás árulása, amikor azok is, akik uszkved mortem, halálig menő hűséget ígértek neki, elmenekültek, bezárkóztak otthonukba, hogy titokban sebeiket nyaldossák. János mégis azt állítja, hogy éppen ez az elhagyási jelenet mutatja meg Krisztus dicsőségét. Szent Bernát szerint a megdicsőülés akkor megy végbe, amikor földi útunk végén végre azt szemléljük, amit ebben az életben szilárdan reméltünk, bizalmunkat Jézus nevébe helyezve. Spes in nomine res in facie est. A remény a névben, a valóság az arcban, vagyis a reménységünk az Úr nevében van, a remélt valóság pedig abban, hogy szemtől szembe látjuk, magyarázta a trapista szerzetes. Egy bizonyos rejtett dicsőséget azonban már most érzékelhetünk. Szent Ágoston szívesen beszélt arról, hogy itt és most hordozzuk a dicsőség képét egy sötét formában, ami megtestesült és ki van téve a konkrét lét viszontagságainak. Majd ha átérünk ezen az életen, a forma egyértelművé és világossá válik. A rosszul gyakorolt szabadság okozta esetleges elváltozások átalakulnak, hogy a forma a maga eredeti elképzelt szépségében bukkanjon elő, mint forma formosa, szép forma. Ágoston, aki egyszerre mélyen emberi és átható, aláhúzza, hogy a kép dicsőségét nem veszíthetjük el, beleivódott létünkbe. Eltemethetik viszont a sötétség rétegei, amelyek felhalmozódnak, és amelyeket el kell távolítani. Az egyház arra a dicsőségre emlékezteti az embereket, ami titokban bennük él. Az egyház felfedi előttünk, hogy a jelen középszerűsége és elkeseredése nem kell, hogy végleges legyen, és hogy Isten nekünk szóló terve végtelenül csodálatos, valamint, hogy Isten Krisztus misztikus testén keresztül megadja nekünk a kegyelmet és az erőt, amellyel elérhetjük őt. Elég kérnünk. Az egyház szentjeiben mutatja meg a rejtett dicsőség ragyogását. A szentek tanúsítják, hogy a betegség és a megalázás lehet a gondviselés eszköze, amellyel egy dicsőséges célt valósít meg, erőt adva a gyengéknek, és ezen túllépve sugárzó szentekké téve őket. Az egyház a szentségekben kommunikálja a rejtett dicsőséget. Minden nap minden katolikus ismeri a fényt, ami behasíthat a gyóntatószékbe, egy felkenés, egy szentelés vagy egy házasságkötés alatt. A legcsodálatosabb és bizonyos értelemben a legrejtettebb a Szent Eukarisztia dicsősége. Melyik pap nem mondhatná el, miután a szent misztériumokat ünnepelte, azt, amit egy nagy zenész nyilatkozott egyszer arról a tapasztalásról, hogy a szépség, a gyógyulás és az igazság fényes kommunikációjának eszköze. A halál nem lenne igazi tragédia, mert az emberi élet közepének legjavát már látta és megélte. Szíve lángol a dicsőséges csodálattól. Aranykunyhó. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Nagybőjt második vasárnapjára.
Sokszor úgy vagyunk az életben, mint Andersen meséjében a kis pásztorfiú. Tavasztól őszig fenntartózkodik a hegyen, őrzi a nyájat. Naplementekor kiül kunyhója elé, és elbűvölten gyönyörködik abban az aranyházikóban, amely a szemben álló hegyről integet feléje. Egyik este elhatározza, hogy elmegy, és közelebbről megnézi ezt az aranyházat. Úttalan utakon kapaszkodik felfelé, a kövek megsebzik a lábát. Végre megérkezik a messziről oly gyönyörűnek látott kunyhó elé. Nagy a csalódása, amikor megszemléli álmai palotáját. Nem más az, mint egy düledező, elhagyott viskó, baglyok, verebek, egerek tanyája. Hova tűntek a ragyogó ablakok? Nem érti, mi történik. Csalódottan és szomorúan fordul vissza, mert a valóság leleplezte álmait. Mikor azonban a messzeségből megpillantja saját kunyhóját, szinte nem akar hinni a szemének. Csillogó aranypalotát lát, fénylő ablakokkal. Vajon miféle varázslat történt, ami így átváltoztatta? Nem történt varázslat, Csak a holdsugarak fénye és a messzeség öltöztette kunyhóját aranyos köntösbe. Az Istennel való kapcsolat az élet lényege. Másképp nem is élet az élet. Amíg nem tekintek magamba is, nem emelem felfelé a lelkem, addig sok mindent észreveszek, csak éppen azt nem tudatosítom, hogy bennem is ott ragyog a fényes Isten arc. Ezért szükséges a csend és a világtól való eltávolodás, ahogy előző héten is hangsúlyoztam. Ha ezt rendszeresen teszem, akkor nem csak a bennem megszólaló hangok és érzések tisztulnak le, ahogy Nagybőt első vasárnapján erről elmélkedtünk, hanem saját értékességemet is felismerem bent, hogy ne kelljen keresnem kint. Bentről ugyanis felfelé tekintek. A nagybőti szent időszak tehát nem csak a pusztába hív meg, hanem ezzel együtt az elvonulásra, Jézus példája szerint. Az evangéliumok többször utalnak arra, hogy Jézus elvonul. Többször kiemelik, hogy egy egész éjszakát Isten imádásában tölt. Ez az ő töltekezése. Hosszabb időt Istennel tölt. Atyával beszélget, őt csodálja és hallgatja, így érti meg ő is emberségében Isten rávonatkozó akaratát. Amikor oly sokszor elvonult, és egy egész éjszakát Istennel töltött, tudta mindig, mit kell tennie, és ez életének értelmet adott. Megtelt szeretettel, és ezt adta tovább. Minden, amit tett, ebből eredt, és ebből nyerte értelmét. Átimádkozta az éjszakát, és tudta, kiket kell kiválasztania. Átimádkozta az éjszakát, és igazi találkozásokban volt része. Átimádkozta az éjszakát, és betegeket gyógyított. Átimádkozta az éjszakát, és tanításával sokakat magával ragadott. Átimádkozta az éjszakát, és nem panaszkodott. Átimádkozta az éjszakát, és átváltozott. Amikor felment a hegyre, mindig átváltozott. Megváltozott. Elváltozott. Amikor visszatért a hegyről, ezt érezték azok, akik vele találkoztak. Ez az érzés egyeseket magával ragadott, másokat eltaszított, mert nem tudtak mit kezdeni vele. A vele való találkozás ugyanis döntésre késztet. Vagy magamban nézek, és nem kell félnem, vagy menekülök a megvilágosító találkozástól. Amikor a táborhegyire felment, magával vitte tanítványait, és ők egészen közelről látták, mi történik akkor, amikor Jézus imádkozik. Teljesen elbűvölte őket a látvány. Amikor Jézus imádkozott, teljes jelenlétben volt az Atyával, a Szentlélekben. Amikor imádkozott, megjelent a múlt, hiszen a Szent Hegyen ott volt Mózes és Illés, de ott volt a jövő is, hiszen az apostolok ebből a jelen élményből értették meg, mit kell tenniük majd a jövőben. Jézus imája ilyen mester ima, minden ima modellje. Ha ezt az ima modellt követem, akkor velem is megtörténik, ami vele történt. Átváltozom, megváltozom, elváltozom. Az igazi ima átváltoztat, megtölt fénnyel, örömmel és élettel. Az igazi ima megváltoztat. Ha egy kis változás nem történik bennem és körülöttem minden ima után, akkor talán még nem történt meg az igazi találkozás Istennel, nem voltam igazán jelen létében. Az igazi ima néha el is változtat. A körülöttem élők azt jelzik, mintha nem lennénk a régiek. Talán az lenne az igazi bőjt, ha időmből többet adnék Istennek, és akkor tudnám mindig, hogy mi a következő lépés. Isten jelenléte megváltoztat, átváltoztat, elváltoztat. Megengedem?
Aranykunyhó. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt második vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus. Mária Rádió. Programajánló következik.
programajánló az elkövetkezendő időszakra.